Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Na hát egy kis kitérőt teszünk most most a hagyományos borostyán úti országokat nézegettük, de most elutazunk a tengeren, sőt az óceánon túlra, és Brazíliába megyünk. Itt van velünk a vonalban Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Igen,
választás apropóján, ugye?
Így van, tehát nem azért lendültünk ekkorát itt a kontinensek között, mert csak úgy kíváncsiak lettünk, hanem azért, mert lassan választások lesznek, azt hiszem októberben.
Hát ez egy érdekes kérdés, mert előre láthatólag október 2-án tartják az általános választásokat Brazíliában, de sok minden befolyásolja a dátumot is, illetve hát itt aztán gyakorlatilag a Bolsonarohoz közel álló mágnások puccsot akartak előkészíteni állítólag, ő meg azt mondta Jair Bolsonaro, hogy vereség esetén nem adja át a hatalmat, hogyha veszít, akkor viszont börtönbüntetésre számíthat, szóval eléggé kemény a helyzet.
Hát nem egyszerű történet. A világ egyébként 10. legnagyobb gazdaságáról beszélünk, amelyik olyan dinamikát mutat, hogy 2050-re a 4. lesz. Tehát 2050-re azt mondják, hogy úgy fog felállni a világ gazdasági erősorrendje vagy nagyságrendje. Kína, USA, India és Brazília. Tehát ezért is érdekes az ország, hogy merre megy, meg sok más miatt. Földrajzilag egyébként, vagy területileg az 5. legnagyobb. Tehát, hogy érezzük a nagyságát, Oroszország 17 millió négyzetkilométer, ez a legnagyobb ország a terület alapján a Földön. Kanada 9,9, Kína 9,6, USA 9,5, és Brazília 8,5 millió négyzetkilométer. Tehát gyakorlatilag nagyobb, mint Ausztrália, ami 7,7. Tehát, hogy egy picit érezzük, ez tényleg egy komoly, nagyon komoly potenciál rendelkező ország, még akkor is, hogyha ilyen szappanoperába illő történetek jönnek elő, ami persze a magyar tévében se ismeretlen. De most egyébként a Brazília rengeteg mindenről híres, leginkább a fociról, de én úgy gondolom, hogy az téma, de úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon színes és a területében eredő egy rettentően változatos ország. A fővárosa egyébként 60 óta Brazília, tehát nem a nagyvárosok, 3 millió lakosa van már Brazíliának, ez kb. 140 kilométerre van benne az ország közepe felé, tehát ez egy új főváros, de szépen fejlődik, tehát nem nagyvárosban van. A nagyvárosok azok igen nagyvárosok, tehát 17 város van, amelyik több mint 1 millió lakossal rendelkezik, ebben São Paulo viszi a legnagyobb létszámot, tehát 12 milliót, de Rio de Janeiro is 6,7 milliós. Na most a földrajz az eléggé változatos. Északon van ugye az Amazonas medencéje, aztán, de egyébként a nagy rész a síkság keleten vannak, tehát az Atlanti-óceáni part felé vannak hegyek, ezek maximum 3000 méter magasságig mennek. Az ország nagyon-nagyon hosszú, tehát 4500 kilométer hosszú, ezt, hogy érezzük, ez kb. Kétszeres Stockholm-Palermo, vagy háromszörös New York-Miami távolság. Tehát azért itt óriási távolságok vannak. Ásványi kincsükből természetesen rengeteg minden van, vasérc, ón, arany, réz, urán, ritka földfémek is vannak. Nagyon komoly vízenergiájuk van, egyébként ez adja az energiaellátásuknak 66%-át, a 11% az szél és nap, és 8% biomassza, tehát ők egyébként energiafüggetlenek, rengeteg a fa, olajból a 9. legnagyobb kitermelők, és a 15. legnagyobb készletük van, és van szenük is, szóval gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy igen jó adottságú ország, kivéve, ha nem rontják el ennek a fejlődését. BRIC országként jegyezzük ma őket, ugye Brazília, Russia, India és Kína közé, de hát látjuk, hogy ez a BRIC ország lesz nagyjából a vezető Oroszország helyén USA-val, tehát nagyjából ez a sorrend. A mezőgazdasága is rendkívül erős világviszonylatban nézve a világ legnagyobb kávétermelője, és cukornádban is világelsők, úgyhogy abszolút is egyébként a marhatenyésztésben is, tehát a marhahús exportban is nagyon-nagyon elő vannak. Iparban mindenük van, tehát gyakorlatilag nehézipar, könnyűipar, szolgáltatások, szóval azt, ez egy teljes vertikumú gazdaság, ami, hát amit lehet elemezni, de én úgy gondolom, hogy Brazília az gyakorlatilag egy óriási lehetőség. A történet egyébként, amit így átugrottunk, roppant egyszerű, 1500 körül jöttek a portugálok meg, tehát a portugál hajósok, és 1822-ig volt portugál gyarmat. Ez érdekes, mert egyébként ezt az egy országot kapta meg Portugália, a többi mind spanyol gyarmat volt. Itt volt egy egyességük, ami alapján gyakorlatban Portugália tudta ennek a területnek az adóit szedni. 1822 óta független, és azóta működnek ebben a rendszerben. De egyébként az ország maga 26 államból áll, és ez az adórendszerét is erősen befolyásolja, tehát nagyon sok még mindig a helyi adottság. Tehát egyébként az adórendszerük régi volt, mert a portugálok voltak, akik gyakorlatilag az adózás is így kilízingelték, vagy ki eladták, tehát gyakorlatilag ilyen tartományi szinten, mert az adózás is ezt még nem nagyon tudták elkerülni. Ez olyan rég az, hogy az áfájuk is egy ilyen hármas vegyes felvágó, tehát nincs egységes áfarendszerük. Ez egyébként már a törvény, tehát az alsóház a parlamentnek elfogadta, hogy egységes áfájuk legyen, de ez ma három törvényben van, és nagyjából olyan 17-25% között mozog. Van nekik áfájuk, ami állami szintű, ez a ICMS, ez 17-25, aztán vannak ehhez kapcsolódó fogyasztási adóik, amit ők ebbe a kosárba vesznek, az 10%, és van egy ilyen service adójuk, ami 2,5%. Tehát ez az áfa, ezek az indirekt adóik. Ez egy roppan bonyolult számítás, tehát egy bonyolult adórendszer, és egyébként azt mondják, hogy az országban igen magas az adócsalás. Tehát
ahol bonyolult az adórendszer, és adott esetben még nem is túl kedvező, ott azért ez így elharapódhat.
Igen, így van. Hát kb. 60 adójuk van, tehát amitől egyébként mi nagyon sokban nem maradunk el, sem Magyarországon sem, mert a területünk azért jóval kisebb, tehát talán ekkor igény nem is lenne rá. A lényeg az, hogy a társasági adójuk az 34% átlagban, és van 25%-os kulcsuk, illetve hát most be fognak vezetni, eddig nem volt nekik se forrásadójuk, mint ahogy nekünk sincs, de be fognak vezetni 15%-os forrásadót az osztalékokra. Tehát gyakorlatilag a társasági adózása az nem túl kedvező, ez szintén valószínűleg egy talaj ennek az adó elkerülésnek, és az SZIA-juk az viszont nem rossz, de gyakorlatilag 27%-os a felső kulcsuk. Itt most nagyjából azt lehet látni, hogy ez nyilván választási téma lett, és a választásra röviden elvéve Botonnak a kenyerét egy jelentősebb baloldali jelölt is van, tehát aki úgy tűnik, hogy vezeti is a közvéleménykutatásokat, és ő igazából a két dologban nyúlna vele, hogy látom adózásba Brazíliában, az egyik, hogy végigvinni ezt a elakadt áfa egyesítést, ami nyilván költségvetésben is azért nekik sokat jelentene. Ez egy mostanában elég eladósodott és erős költségvetési hiánya működő ország, azt hiszem 8-9% költségvetési hiánya mennek, és majdnem a GDP 96-97% körüli eladósodottságot produkálnak, ami azért egy ekkora országnál jelentős. Tehát ezen az úton tovább mennének, egyébként ezt a Bolsonaro is nagyjából mondja. A másik oldal meg az, hogy gyakorlatilag ők a felső kulcsát az SZIA-nak megbozdítanák. Tehát ott egy felső kulcsot vezetnének be, hogy a gazdagok adózzanak többet. Hát ez ismerve a brazil társadalmat, tehát most ha belegondolunk ezekre a sajátosságokra, mint a favellák és így tovább, akkor azért látjuk, hogy lenne mire költeni itt a pénzt. Nem néztem, hogy a lakosság hány százaléka, tehát ugye ez egy jelentős közel 208 milliós nemzet, tehát ez a nemzet azért ebből hányan élnek mély szegénységbe, de én úgy gondolom, hogy nem kevesen, tehát azért lehet, hogy egy akár 5% is lehet, vagy talán több. Tehát mindenképpen volna itt jelentőség annak, hogy valahogy ez a közteherviselés szélesedjen, de körülbelül ez, ahogy látom, a választási kampánynak az adózási része. Hát aztán a többitnél sose szabad lebecsülni Bolsonaro urat, mert
hát ahogy igen.
Roppant kreatív és roppant változatos, de egyébként egy volt katonatisztről beszélünk, tehát a Bolsonaro úr hátterét tekintve nem közigazgatásból, hanem a katonasság úgytom katonatiszt volt. Úgyhogy én így gondoltam elmondani Brazíliáról egy adózásban, egy viszonylag magas adózású ország, de részletes statisztika nincs, mert az OECD-ben még nem lépett be. Egyébként szintén érdekes, hogy miért nem
lépett be. Hát ott túl sok kötöttség van, meg transzparencia, meg adatszolgáltatás, meg hát igazodni kell, úgyhogy...
Simán meg tudnának felelni, szerintem ez egy akarat kérdése, de ekkora országnál szerintem ez célszerű lenne. Egy biztos, hogy a Latin-Amerikának vagy Dél-Amerikának a meghatározó országa, uh-huh. és hát ugyan, korábban már néztük Dél-Amerikát, lehet érdemes ennyi ránézni, de én úgy gondolom, hogy Brazília sorsa nem csak politikai, hanem gazdasági értelemben nagyon sok mindent befolyásol. Egyébként érdekes, mert erre az egész energia sokra ők nem nagyon reagálnak, hiszen ugye a belső ellátásuk van. Tehát ugyan a világpiaci árakat lekövetik, de úgy tűnik, hogy ebben az ország méretben ez a fajta ármozgás az őket nem nagyon zavarja. Tehát nem ez a biztonsága megvan ennek az országnak, hogy nem függ mondjuk nyilván nem az orosz gáztól, de gyakorlatilag ezektől az energiapiaci ármozgásoktól sem. Tehát ez egy érdekes dolog.
Oké, nagyon szépen köszönjük, Zoli. További jó munkát, szép napot nektek.
Köszönjük nektek is, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Adóvilág rovatunkban Brazíliában vagyunk, ugye október elején jönnek az általános választások Brazíliában, ahol mindenek előtt az elnök, az alelnök személyéről és a nemzeti kongresszus összetételéről döntenek. Hát már most, nem most, hanem már az elmúlt pár hónapban elég jelentős politikai mozgalódás volt az országban emiatt, úgyhogy majd Feledi Botonddal ezt is megbeszéljük. Most következzen az egyik nagy díva Brazíliából, aki az Egyesült Királyságban lett száműzve radikális politikai megnyilvánulásai miatt, ugye 1969-ben Gal Costáról van szó, aki abban az időben a tropikália vagy tropicanismo mozgalomnak az egyik élharcosa volt, és hát sokszor politikai jellegű töltetű dalai voltak, de szerintem nagyon sokan ismeritek a munkásságát.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
A vonalban Feledi Botond külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát megkérdezhetnénk, hogy mi történik Brazíliában. Egyáltalán lesznek választások? Mikor lesznek? Azt se lehet pontosan tudni, vagy ki van tűzve pontosan a dátum?
Egyelőre még mindig arra számítunk, hogy azért októberben valahogy csak összejön ez a kétfordulós választás, már hát elvileg nem muszáj, hogy kétfordulós legyen, de ugye alig, ha lesz itt valakinek annyira sok szavazata.
De hát már szeptember van. Hogy lehet ezt a elképesztően széttagolt, területileg is szétszórt lakosságot rávenni arra, hogy elmenjenek választani, ha se tudjuk még, hogy mikor lesz?
Hát ugye valóban két olyan jelölt között zajlik a választás, akik már mind a ketten nagyon-nagyon régóta a politikában vannak, és hát mondjuk úgy, hogy vén rókák, hogyha úgy tetszik, akkor mindent, amit tudnak, azt a maguk javára igyekeznek fordítani. És Bolsonaro, aki ugye a trópusi Trump néven fut egyébként helyenként a sajtóban.
Trópusi Trump, nagyon jó.
Tropical Trump, tehát ezen a néven is meg lehet találni. Ugye ő azt látja, hogy most indult be a hatása annak a pénzosztásnak, amit a választásokra időzített, tehát ennek is szeretné látni az eredményeit egyfelől, másfelől pedig. Hát a munkanélküliség maga egyébként meglehetősen alacsony, Brazíliához képest és a hivatalos adatokban legalábbis. Tehát egy picit elkezdett fölzárkózni. Ehhez képest azért még mindig egy nagyjából két számjegyű előnye van, tehát ilyen 10-20-minusz százalékos előnye van Lulának, ugye a korábbi 2003-2010 közötti államfőnek. Úgyhogy hát itt most tényleg az idegek harca zajlik, és mindenki mindent bevet, ugye már az előző brazil választások kor kiderült, hogy hát a Facebook anyavállalata nem igazán tett meg mindent, és ez volt talán az első ismert eset, hogy a WhatsAppon volt erősebb a dezinformáció, mint a Facebookon, és már most is voltak különböző tesztelések, és már a Facebook azt mondta, hogy nagyon-nagyon vigyázz, hogy ne legyenek dezinformációk, hát az NGO, aki ezt elvégezte, az elég durva visszaélésekre talált lehetőséget, úgyhogy ez alig, ha nem most is zajlik. Úgyhogy hát finoman szólva izgalmas pillanatok előtt állunk, és hát, hogy megint csak érezzük a brazil politika dinamikáját, a heti tipp kérdésem az az lesz, hogy szerintetek Bolsonaro a 30 éves politikai karrierje alatt vajon hány pártban vett már részt?
Hát most akkor ez beugratós lesz, mert én hirtelen arra gondolnék, hogy sokban, de lehet, hogy egyben.
9.
Na, akkor jó, akkor jó volt az erő. Sok. Hát én 10-et akartam mondani, de 9 is szép szám.
30 évhez képest ez nem is olyan vészes, vagy nem tudom, persze. Hát mások ugye ezt itt Kelet-Európában inkább a fordított a csárt fogták, 40 évig is lehet egy párban lenni. Minden esetre tényleg még a mostani ciklus alatt is éppen lett egy másik neve ennek a pártnak. A lényeg az az, hogy ugye a globális COVID áldozatoknak körülbelül 10%-a az, akiről azt sejtjük, hogy Brazíliában hunyt el, de ez se igazán rendítette meg a hatalmát, tehát hiába volt ilyen durva a COVID félrekezelés, ennek ellenére is hát Bolsonaro-nak van esélye ezen a választáson. Ugye ő maga egyébként, és ugye itt ezzel tényleg a trópusi Trump nevet tudja tovább öregbíteni, mert hogy egy nagyon neoliberális gazdaságpolitikát visz, tehát a társasági adó csökkentését, az agrolobbi és az energialobbi támogatását, ráadásul ezt nagyon feltűnően a helyi indiánokkal szemben. Tehát hosszú-hosszú évtizedek után gyakorlatilag leépítette az indiánokat védő állami egyesületet, vagy hát ezt az érdekképviseleti szervet, aminek az lett az eredménye, hogy a mostani választáson a brazil történelemben rekordmennyiségű indián indult el különböző posztokért. Ez egyébként azért ugye nem olyan óriási szám, hogyha az abszolút értéket nézzük, de azért mégiscsak 181 jelöltet összeszedtek, miközben volt olyan ciklus, amikor összesen egy darab indián ült az egész brazil törvényhozásban. Tehát ha így vesszük, akkor megint csak egy érdekes fordulatnál van a brazil politika. Ugye a legutóbbi választási kampányában 2018-ban volt egy késelési kísérlet Bolsonaro ellen, nyilván ezt is ügyesen meg tudta lovagolni. Hát ezzel szemben Lula elnök ugye belekeveredett egy korrupciós ügybe annak idején, mikor lejárt a mandátuma, és 8 év börtönre elítélték. Tehát az ellenfele az, aki 8 év börtönbüntetéses ítéletét végül a legutolsó fokon dolgozó bíróság azt mondta, hogy nem volt joghatósága a korábbi fórumoknak ilyen ítéletet hozni, úgyhogy emiatt hatályon kívül helyezték. Ártatlanság vélelme, innentől kezdve újra futhat. Lula viszont politikailag pontosan az ellenkező spektrumra helyezkedett, tehát ő az, aki védi a Amazonaszt, ő az, aki a indiánok pártjában, ő az, aki a kisembereknek kvázi egy szocialista típusú a vagyon újraelosztó politikát képviseli, tehát ezzel igyekszik visszajutni a hatalomba, és azért erre a mostani számok szerint, amit látunk, van esélye. Hát olyan körülmények közepett, amikor mondjuk São Paulo-ban 230%-kal nőtt az utcán élő emberek száma, ugye beszélgettünk a Covid áldozatokról, és sok minden másról, tehát elég komoly a helyzet. Ha a külpolitikát nézzük, akkor nem tudom hányan emlékeznek arra, hogy Bolsonaro elnök megfordult Magyarországon is, mégpedig egy elég kritikus dátumon, alig pár héttel az ukrán invázió előtt, egy moszkvai túrájának állomásaként. Tehát a jelenlegi államfő bizony az, aki az oroszokkal, a kínaiakkal és mindenkivel, aki nem az Egyesült Államok barátja, nagyon szeret fotózkodni és ezt a politikát vinni. És hát ennek azért vannak egyébként nem csak ideológiai, hanem pragmatikus okai is. Ugye a Brazília, amit ismerünk arról, hogy szójában és mennyi mindenben a mezőgazdaság az világpolitikai tényező, 90%-át a műtrágyájának importálja, és hát nem túl nagy meglepetés, hogy ennek egy nem kicsi része Oroszországból, illetve fehér orosz alapanyagokból származik. Tehát volt ennek jelentősége, hogy milyenek az orosz kapcsolatai, és ugyanúgy egyébként a brazil farmerek már hát meglehetősen érdekesek voltak, mert nem látták, honnan lesz dízel az ipari járműveikben, amivel alapni tudnak, és itt is aztán felmerült az orosz segítség lehetősége. Úgyhogy valahogy így állunk, egy nagyon-nagyon kemény választási csata, egyébként tévében is hosszú idő után ugye a trópusi Trump is csak elsősorban közösségi médián szeret beszélni, de most adott egy tévé interjút nem olyan régen, és ebben kifejezetten magához képest békülékeny hangot ütött meg, tehát úgy látszik, hogy ő is érzi, hogy milyen irányba kell terelgetni a politikai profiát ahhoz, hogy ez a verseny szoros tudjon lenni.
De vita is van? Mármint, hogy egymással is van vita?
Tehát nem erre van kihegyezve a kampány, mondjuk úgy, hogy itt tényleg egészen elképesztő méretű rétegek, és tényleg a munkásosztály versus azok a középosztálybeliek, akiknek nem volt feltétlenül rossz ez az időszak, illetve hát azért tényleg a dezinformáció és akár a korábbi választásokon megfigyelt. Tehát ne arra gondoljunk, hogy most itt nem tudom, Amerika ellenes hangulatkeltés van, hanem konkrétan olyan kampányok is futottak, dezinformációs kampányok, hogy más választási napot hirdettek. És akkor ugye egyes körzetekben azok az emberek nem mennek el szavazni, akik ezt az információt kapják, és lehet, hogy másról nem tudják validálni. Tehát itt nagyon-nagyon komoly mértékekben dolgoznak rá a népességre ezek a nyilvánvalóan illegális csoportok, akik egyik vagy másik jelöltel szimpatizálnak, vagy hát ne adj Isten a hátuk meg a dolgoknak.
És most milyenek az esélyek a legfrissebb kutatások szerint?
A legfrissebb kutatás szerint még mindig Lula vezet, és bár zárul a köztük lévő különbség, tehát egy volt, hogy 15-20%-os különbségeket is mértek, de ez most egy olyan folyamatos ollóban zárul, hogy ez aztán most októberben hogy fog mutatni, addig még a világpolitikában mi történik. Az Egyesült Államoknak nyilván érdeke lenne az, hogyha inkább a Lula-féle vonal jönne be, tehát tárgyalóképesebbnek tűnik. Ráadásul Lula, aki egyébként régi támogatója volt a venezuelai szocialista rezsimnek, ezt most már nem annyira hangoztatja, tehát láthatóan itt egy Washington kompatibilis álláspontot vett föl, miközben az oroszoknak meg a kínaiaknak iszonyú izgalmas, úgy politikailag, mint hogy mondjuk szakmailag, nem üzletileg, hogy megmaradhasson a mostani vezetés. Tehát itt azért mindenki világpolitikai szinten is megteszi a tétjeit, nem véletlenül a BRICS nevű egyébként informális ötcsoportos a nyugati világ kihívóit tömörítő táborban a B betű az Brazíliát jelenti, ugye Kína, Oroszország, India és Dél-Afrika mellett. Úgyhogy ez most egy komoly mérkőzés, és elég kevéssé látunk bele a részletekbe ahhoz képest, de jelenleg még arra áll az ászló, hogy lehet váltás a hatalomban.
Oké. Bolton, nagyon szépen köszönjük ismét.
Jó kis összefoglaló volt. Figyeljük októberben, mi történik. Addig én azt valószínűsítem, hogy azért lesz egy kis pitty-putty még itt a Bolsonaro-nak a holdudvarába. Egyre erősebben nyilatkoznak meg azok az emberek, akik nagyon azt szeretnék, hogy ő ne mozduljon.
A legfőbb kampányfogások még a hajrára.
Hát a legnagyobb félelem az arról szól, hogy ilyen január 6 szintű a választási eredményeket meghamisító szándékok olyan mennyire komolyak. A tévében most azt mondta, hogy természetesen ilyenre nem készül, de hát ugye...
nem a tévében szokták bejelenteni és elismernénk.
Oké, köszönjük szépen! Jó munkát neked,
szép napot! Szépet nektek is, hallgatóknak is, szervusztok!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő segített nekünk Brazíliában egy kicsit a politikai részében. Előtte ugye a gazdasági, adó, jogi vonzatait néztük meg így a brazil választások előtt ennek az országnak.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.